Vendégünk Tóth Pál Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Az elmúlt időszakban sokszor szóba került az egyetemeknek a helyzete, a felvételiző hallgatók csökkenő száma. És az jutott az eszembe, hogy nem lehetséges-e a politikai vagy a felvételivel kapcsolatos pénzügyi kérdéseken kívül az, hogy a felvételizőknek az abszolút száma is esetleg csökken demográfiai okok miatt.
Hát köszönöm szépen a meghívást, és ha megengedi, egy kicsit távolabbról kezdenék. A felvetése jogos. Ehhez mindjárt hozzátenném, hogy természetesen azt, hogy különböző típusú oktatási intézményekben és szinteken, az általános iskolát kivéve hanyan járnak, azt természetesen a politika befolyásolni tudja különböző feltételeknek a megszabásával, illetve én úgy gondolom, hogy a mindennapi életünk alakulása, gazdasági helyzetünk javulása vagy romlása szintén hatással van a pályaválasztásra, vagy más értelemben az iskolaválasztásra. Hiszen nem tételezhetjük fel valamennyi családról, hogy egy olyan tudatossággal élnek, amelyben a műveltség, az különböző iskolák egymás mellettisége vagy egymás fölöttisége, az valami fajta családi célként, célkitűzésként él együtt a családdal, a család megtervezésétől, a gyermekek, gyermek vagy gyermekek megszületésétől kezdve. Na most, hogyha ezt a bonyolult kérdéscsoportot elfelejtjük, mert ez jelentős mértékben befolyásolni tudja azt, hogy hanyan jelentkeznek és hova jelentkeznek. Egy adott korosztályból nem szükségszerű az, hogy valamennyien vagy annyian jelentkeznek, mint az elmúlt esztendőben, vagy azt megelőző időszakban. Ezt jelentősen befolyásolni tudja. És még egy, ezt ugye számtalanszor lehet hallani, hogy iskolaválasztáskor nem mindig érvényesül, vagy többé-kevésbé, vagy pontatlanul érvényesülnek azok az igények, amelyet a magyar gazdaság, vagy általában az európai gazdaság szerkezete, egy kicsit most már a schengeni határokra is figyelünk, igénye a meghatározó. Hát ezt ne soroljam fel, mert én úgy hiszem, hogy közismert, hogy mikből, milyen területek az a hosszú idő volt, amíg például a gimnáziumba jelentkezőknek a száma eltolódott, csökkent a különböző szakmák felé, és most is, bár én a gimnáziumi oktatás mellett vagyok, és az utána való bármilyen típusú szakképzés, tehát erre épülő szakképzést tudnám támogatni, pártfogolni, de teljesen érthető az, ha egy család úgy dönt, hogy nem fektet még be X időt, nem is tartja lényegesnek. Ezt én egy nagy gondnak tartom. Tehát azt, amiben a kiművelt emberfő, az azért nincs az első helyen. Én úgy gondolom, hogy idestova annak kellene már lenni. Mindjárt azt gondolja, hogy jaj, de messze vagyok mindattól, amit kérdezett, de mindjárt ide kötnék egy problémát, ez pedig a hazai cigányság kérdésköre, hiszen meggyőződésem, hogy ha az iskolai rendszerű oktatási intézményeken keresztül nem jutnak el a cigány családokba született gyermekek, illetve csak olyan csekély mértékben jutnak el, mint jelen pillanatban, akkor az a közös gondunk, amely közös gondunk, cigányoké és nem cigányoké, ez megmarad, és tovább hagyományozzuk gyermekeinkre, unokáinkra, a jövőnkre.
Nehéz egy ilyen spirálból kitörni.
Egy biztos. Az a tutyimutyiság, amelyet ugye a rendszerváltoztatás előtt ez a probléma nem létezett, megoldották, és a felszín alatt ott volt, egy gonddal kevesebbel, ugyanis a akkori jelentős mértékű primitív munkát igénylő tevékenységünk, munkamegosztásunk fölszívta a cigány és nem cigány elemi iskolát sem, vagy éppenséggel elvégzett gyerekeket. Hát ezekre, ilyen típusú ismeretekkel rendelkező személyekre ebben a megváltozott világban egyre kevesebb szükség van. Ennek következtében nemhogy javult volna a helyzet, de ezt én úgy látom, hogy a 90 utáni életünk összes eddigi próbálkozása ellenére sem, hanem inkább rosszabbodott, hiszen most már azzal az elemi munkatapasztalattal sem rendelkeznek, újabb és újabb nemzedék nem rendelkezik, akik lényében a munkanélküliségi családi kört tapasztalták csak meg, és abban nőttek föl. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy közös összefogással lépnünk kellene, hiszen azok az erőjelezések, amelyek 2050 tájára az akkor, most nem tudom, ha a legoptimálisabb és a legpesszimistább ország népesség számot vesszük, akkor is mindegyik előrejelzés egy 1,5 milliós cigány lakosságot prognosztizál, és természetesen arányuk, súlyuk ebben az értelemben már egészen más lesz, mint a még a jelenlegi, és hát a hazai munkamegosztás elemi szükséglete szükségessé teszi részvételüket abban az életben, amely az akkori Magyarország élete lesz. Na, és itt ezt akkor én le is zárnám, én úgy gondolom, hogy valóban közös akarattal, erőnk maximális mozgósításával ezen az összefüggésen túl kellene lépni. Most én kigyűjtöttem a népesség számunknak az alakulását korcsoportonként ilyen 5-14, 15-19, és ebből talán a 20-24 éves korosztálya ebből a szempontból itt az egyetem rádióstúdiájában a legfontosabb. Tehát, hogyha ezt nézem, és a 60 év fölülieknek az arányát nézem, akkor a kérdésében megfogalmazott állítás, mert azt nyugodtan mondhatom, hogy állítás, én egyértelműen vissza tudom igazolni. És ez minden korosztályt érint, tehát nem csak az egyetemi hallgatók létszámát fogja apasztani, hanem apasztani fogja az általános iskolákba járókét, a középfokú tanintézetekbe, egyetemre, és lassan eljutunk oda, amikor a munkaképes korosztály létszáma is csökkenni fog. Tehát két ilyen szélső évszámot hagyjunk már, 1900 és 2010. 1900-ban a 5-14 éves korúaknak a létszáma a férfiak esetében ez 733 ezer volt. 2010-ben ugyanaz a népességre vonatkozható, tehát nem a királyi Magyarország népességére, hanem a mai Magyarország. 2010-ben ez mintegy 230 ezerrel csökkent, tehát a fiatalkor, az 14 éven aluljátok a száma az 506 ezerre csökkent. Tehát ez egy jelentős. Hát ugye, hogyha százalékban nézzük, akkor szinte megfeleződött, mert még 1900-ban az össznépesség 22,3%-a volt, 1 és 14 év esett egy és 2010-ben ez 10,6%-ra esett le. Na most, hogyha ezen belül nézzük a 20-24 vagy a 15-24 éveseket, akkor azt lehet látni, hogy az össznépességen belüli aránya, különösen ez az egyetemi korosztályra vonatkozik, még nem csökkent. 1900-ban is 7% volt a 20-24 éveseknek az aránya, és 2010-ben is annyi volt.
Ez a nagy gyerekhalandóság miatt volt a 100 évvel ezelőtti adat?
Nem, én elsősorban ezt egyértelműen a 60-as évek közepén, végén bevezetett családtámogatási rendszernek a, úgy gondolom, nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, hogy annak a hatása, ugyanis ha az egyel fiatalabb korcsoportot nézzük, tehát a 15-19 éveseket, ott már 3%-os csökkenés van 1900 és 1910 között a férfiak esetében. A nők esetében már minden korosztálynál nagyobb a különbség. Nos, ehhez tudni kell, hogy a újszülöttek között általában a fiúk vannak többségben, és majd csak olyan 30 évtől kezdve van, amikor a különböző okok, betegség, baleset, stb. Következtében a fiúknak az adott korosztályon, korcsoporton belül, vagy korosztályon belüli aránya alá megy a lányokénál. Na de zavaró az egészbe, hát zavaró, persze, hogy zavaró, mert nem csak ez mondatja belőlem, hogy zavaró, hiszen jól tudjuk, hogy 1981 volt az az első év, amikor az ország népessége csökkent. Na most ezt megelőzte ma már egy hozzáférhető levél, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal akkori elnöke Péter György küldött a politikai bizottságnak. Ez akkor Fokjenő kezébe került, aki KB titkár volt abban az időben, amiben nagyjából az 59-ben fogalmazódott ez a levél, akkor szerveződő Népességtudományi Kutatóintézet, úgy hiszem akkor is így hívták, dolgozói a feltételezésem szerint, mert nem néztem meg a levéltári hátterét, fogalmazhattak egy levelet, és ezt a levelet juttatt el Péter György elnök a politikai bizottsághoz, amelyben nagyon egyértelműen azt írják, hogy ha nem változik semmi, 20 év múlva az ország lakosainak számának csökkenése megkezdődik. Ugyanis azokban a termékeny korban lévő nők kohorszaiból, szóval az ezzel foglalkozók ki tudják számítani, most természetesen feltételezve az, hogy azok a tendenciák, amik az elmúlt nem egy-két évben, mert demográfiai folyamatoknál egy-két év az nem sokat jelent, tehát az kiugorhat, és csak, szóval sokkal több gyerek születhet, és kevesebb ember halhat meg, de ez egy demográfus számára az örömön kívül, hogy több gyerek született, nem mond semmit. De ha ez egy 10 év, 15 év távlatában valami hasonló, akkor tendenciaként tovább lehet vezetni ezt a sort, és az alapján meg lehet mondani, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva mi következik be. Tehát ebben a levélben egyértelműen megfogalmazódott az, hogy ha semmi nem változik, akkor 20 év múlva az ország népessége csökken. Na most ezt gondolom, hogy fogalmam sincs, hogy mit okozott, mert ez titkosították ezt a levelet a levél publikációján, ez van, tehát ami most már publikálódott, ez van rajta, hogy szigorúan titkos. Egy biztos, hogy ebben a levélben, hát nem azt mondom, hogy napra pontosan, de évre pontosan előre volt jelezve, hogy ha valami nem változik, akkor 1980-ban, 81-ben, tehát 20 év múlva a lakosság lélekszámának a csökkenése megkezdődött. Hát ez megkezdődött. És most, hogy egy bólyai ösztöndíjasnak a pályázatát bírálom, vagy olvastam, aki családtámogatási rendszert szeretné majd feldolgozni a sikeres felvételi után, jutott eszembe, hogy biztos, hogy az okok között, amiért akkor a politikai bizottság, majd később a kormány döntött, ez a népesség csökkenésnek a lehetősége, ez benne volt, hiszen ha visszagondolok a boldog szocializmus korára, hát ott milyen az a szocializmus, ahol bűnöző van, milyen az a szocializmus, ahol nem születnek gyerekek, vagy kevesebb gyermek születik, mint amennyi tegnap, stb. Tehát ez nem, nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket a ideológiai vonatkozásban föltételeztek. Tehát számos egyéb dolog, mert az új gazdasági mechanizmus nagyjából ugyanakkor vezették be, de számos ok, meggyőződésem különösebb ismeret nélkül, hogy az, hogy itt kevesebb gyermek fog születni minden évben, és ennek következtében, mert ugye akkor még a csúcson volt a magyar nép, az 10.700.000 környékén járt ebben az időszakban az össznépességnek a száma, ez csökkenni fog. Hát ugye csökkentünk is, hiszen most a 2011-es népszámlálás előzetes adatai, igaz, hogy nem sokkal, de 10 millió alatt számolta össze a helyben lakóknak a számát. Ennek ugye csak egy szépséghibája van, most a szépséghibát idézőjelben mondom, hogy ebbe természetesen benne vannak azok a honfitársaink is, akik 87-88 óta a környező országok magyarságából hoz áttelepültek, tehát ha ők nem lennének, akkor valószínűleg, hogy 200-300 ezerrel vagy még valamivel többel is kevesebben lennénk most. Na, visszatérve a kiinduló kérdéshez, hogy ha össznépességen belül nézzük, akkor csak az elmúlt 10 év alatt 2%-kal csökkent azoknak a száma, akik közül az egyetemi főiskola hallgatók rekrutálódnak. Na most, hogyha ez a folyamat így folytatódik, akkor még akkor is, hogyha szóval nem lehet a demográfiai folyamatokat sem lineáris folyamatként felfogni. Szóval néhány évvel ezelőtt a tanulmányokban az fogalmazódott meg, hogy azoknak a termékeny korban lévő nőknek, akik a gyesgyed szülők leszármazottai, azoknak 3 és 4 gyermeket kellene szülni hátralévő termékeny koruk hátralévő idejében ahhoz, hogy az anyáik termékenységét utolérjék. Hát én akkor se láttam erre, tehát ez egy 5-6 évvel ezelőtt, úgy hiszem első alkalommal akkor fogalmazódott meg ez. Én akkor se láttam erre, ez már ugye a 9, tehát a rendszerváltoztatás után volt, számos dolog hirtelen teljesen átalakult, most itt a demográfiai folyamatok vonatkozásában a termékenység drasztikusan csökkent, a halandóság nem csökkent abban az időszakban még. Tehát én abban az időszakban sem láttam már reményt arra, hogy ez a korosztály termékeny korának végéig 3-4 gyereket fog szülni átlagban. Ma meg már azt lehet mondani, hogy őket követik egy jóval kisebb létszámú korosztály, tehát ők nem szülték meg, nem pótolták, nem érték utol szüleiknek a termékenységét, és az őket követő, akik 5-10-15 év múlva lesznek termékenykorba, azoknak már a létszáma, tehát az adott kohorsznak a létszáma nem annyi, nem olyan nagy, mint azoké, akik most, hát nem tudom, 28-35-37 évesek. Na most, ha ezt veszem figyelembe, akkor természetesen jogos az a felvetés, hogy belátható időn belül újra kell gondolni a hazai felsőoktatás egész szerkezetét, újra kell gondolni, hogy mit bír az ország, illetve hát abban az értelemben kell újra gondolni, hogy az akkor egyetemre kerülő, főiskolára kerülő, egyre kisebb létszámú évfolyamok milyen oktatói gárdát és egyéb infrastruktúrális feltétel vagy szükségleteket igényelnek. Most persze van egy út, amire a hazai felsőoktatás elsősorban ismertem szerint orvosi és műszaki vonalon már el is indult, amelyben külföldi hallgatókat és jó eredménnyel. Tehát pótolja. Na most ennek ugye, hát én is tudom, hogy kicsit a vicclapba illő, hogy hát gondolom hallott róla, hogy az elmúlt 10 évben pont a fejkóta következtében a határszéli területek középfokú tanintézeteiben elindult egy olyan, hát nem tudom, minek nevezni, mert kampánynak nem lehet nevezni, de egy olyan, annak az útnak a valami fajta felhasználása, amiben a határon túli területekről fogadtak középiskolás gyermekeket, és ezzel a helyben már hiányzó gyerekek helyét kipótolták, pótolták.
Mekkora ez a csökkenés számra, létszámra tekintve ez mit jelent?
Ez a 2000-ben 852.996.000 volt a 20-24 éveseknek a száma, és 2010-ben, tehát ez még nem a népszámlásnak az adata, 649.624. Tehát ez valamivel több, mint 200.000 fővel csökkent 10 év alatt.
És akkor ebből a 650.000-ből felvételizik 100 néhány 10.000 az egyetemre. De hogyha ezt az arányokat nézzük, akkor ez évi sok ezer fős felvételizővel való kevesebbet jelent.
No most itt azért, ne, szóval ebbe, ha mindentől elvonatkoztatunk, akkor azt kell rámondani, hogy igen. De nem szükségszerű ma még, hogy ezt érezze a felsőoktatás. Ugyanis 1900, nem is emlékszem, hogy mikor, hogy hány tanuló folytathatja tanulmányait gimnázium vagy más középiskola után, ez a korlát, ez 90 után oldódott fel. Tehát az én egyetemi éveim és utána való 10 években is egy határozott kerekszámú ország, tehát az ország összes egyetemére felvehetők számát meghatározták, és annyi volt, hát valami különbség persze lehetett, valamivel kevesebb, valamivel több, hiszen voltak a különböző fellebezések, meg minisztériumi keretek, de az elmúlt időszakban megint én nem tudom megítélni, mert hosszú évek óta egyetemen nem tanítok, hogy az egyetemeket az a pénzügyi politika, amely az egyetem létét fenntartotta, vagy fenntartja, arra késztette az egyetemeket, hogy minél több hallgatót vegyen föl. Nem azért, mert itt vagyok az egykori TTK épületében, de az egyik kedves jó barátom, az innen már eltávozott tanszéknek volt a vezetője geológián, és hát amikor azt mondta, hogy hát nem is lenne megmondani, mert több százról, vagy csak százról beszélt, hát mi összesen egy évfolyamon földrajzosok, nem geológusok, Debrecen végeztem, nem volt, 19-en voltunk. Tehát azt elképzelni, hogy egy 100-150 fős, hát az egész évfolyam, tehát a bölcsészkar évfolyama lehetett nagyjából annyi, mint az elmúlt években egy-egy szakra járó évfolyamnak a létszáma. Na most ez természetesen ennek különböző következménye van. Tehát csak azt akarom mondani, hogy azzal, hogy itt 200.000-rel csökkent az egyetemre potenciálisan jelentkezőknek, amiből meríthet, ez nem jelenti azt, hogy ezt még megérezze az egyetem. Hiszen ez ugye nagymértékben függ, hogy ennek a korosztálynak hány százaléka végzi el a középiskolát, és a középiskolát végzettek közül hányan döntnek önmaguk indítatása, vagy a szülői család indítatására, hogy tovább tanuljanak. Tehát ebben az értelemben itt még egy jó gazdasági körülményeket föltételezve, és egy céltudatosabb a tudomány, a tudás iránt több igényt gerjesztő családokat feltételezve, most ez egy természetesen minden alap nélkül mondom, évtizedekre elnyúlhat, hogy az egyetemre jelentkezők száma jelentősen lecsökkent. Hát a mai helyzetünk ezt nem nagyon támasztja alá, mert persze, hogy pénzbe kerül az, hogyha valaki egyetemre főiskolára jár, munkalehetőségek nem olyan szélesek, hogy ezt saját munkájával a tanulás mellett kellő arányba pótolni tudja.
Említette a 2050-es jóslatot, a másfél milliós cigánysággal. Mit mondanak a számok, hogy a teljes lakosság az mennyi lehet?
Ugye ezek az előreszámítások általában egy ilyen hármas föltételezéssel élnek, egy magas, egy átlagos és egy alacsony. Na most az alacsony az 6,8 milliós összlakosság, a magas az 8 millió fölött valamivel, és hát a kettő között 8 milliót el nem érő létszámmal a közepes.
Ez az 50 év múlvai adat, ez már egy egyensúly állapotot tükröz, ez egy folyamatos csökkenés?
Hát én úgy gondolom, hogy a demográfiai folyamatoknál egyensúlyi állapotról hát csak ilyen elvi feltételezések között lehet beszélni. Ja, és még egy, hogy ugye ezt már eddig is talán két alkalommal említettem, szóval demográfiai folyamatokat azért nem lehet statikus, lineáris folyamatként felfogni, hiszen különböző hatások következtében rövid időn belül is lényeges elmozdulás következhet be. Most ha az elmúlt 20 év tapasztalataira gondolok, akkor azt kell, hogy mondjam, és ebben most már a demográfusoknak talán egyöntetű a véleménye, talán nem vagyok benne biztos, hogy egy megszokott a család egészét támogató, vagy annak feltételeit biztosító rendszerből, ha visszavesz valamit a politikai hatalom, arra nagyon gyorsan, nagyon egyértelműen reagál. Míg elvett jogok visszaadása, vagy uram, bocsánat, új bevezetésének a hatása nem ilyen közvetlen és egyértelmű. Na most itt nem azért, mintha én azt mondanám, hogy értsük meg a politikusokat, mert én ebben az összefüggésben abszolút nem értem meg, de hát azért a politikusok maximum 4 évbe számoltak legalábbis, vagy még abba se sokszor. Tehát oly mértékben érdekelt abban, hogy a 15-20 év múlvai esetleges valamibe befektessen, mert azt se szabad várni, hogyha én most a család vagy gyermektámogatás vonatkozásában egy pozitív lépést teszek, hogy erre a népesség majd 8-10-20 év múlva például nagyobb termékenységgel reagál. Ennek ellenére meg kell tenni. Lehet ugyanúgy, mint amit előbb mondtam, hogy a legszegényebb helyzetben lévő és cigány és nem cigány honfitársaink érdekében meg kell tennünk mindent, hogy nem is tudom, Erdei Ferencnek volt a két világháború társadalom szerkezetére egy ilyen fogalma, hogy nemzet alatti helyzetből az akkori társadalom struktúrára alkalmazva, de most is a magyar átlag alatt mélyen alatta élő helyzetben lévőkön, hogy segítsünk.
Tehát átalakulhat a népesség szerkezet hosszú időn keresztül.
Az népesség szerkezet ez folyamatosan alakul, hiszen erről nem szóltam, sajnos elég látványos a változás, hiszen ha azt nézem, hogy 1900-ban a 0-14 éveseknek az össznépességen belül az 22,3 volt a férfiaké, és 2010-ben ez 10,6, a nők esetében 22,3-ról 9,1-re csökkent, és ezzel párhuzamosan, míg 900-ban összesen 5,4% volt az össznépességen belül férfi, aki 60 éven felül volt, és 2010-ben 18,3%. Tehát a nők esetében még durvább az elmozdulás, mert 1900-ban a 60 éven felüli nőknek az össznépességen belül aránya 4,8% volt, 2010-ben 26,3%. Tehát ez a korstruktúra előregedése, a népesség további öregedése, ez párhuzamosan az alacsony termékenységgel, ez előttünk áll, az összes problémáival együtt, amivel megint egy olyan gond, amivel én úgy gondolom, hogy amivel nem nagyon számolunk, amire nem vagyunk felkészülve, hiszen annak a sok idős embernek a ellátása, gondozása, tehát ha még nem beteg, akkor is az ellátása, gondozása, ha pedig, uram, bocsánat, beteg, akkor az a, az egészség pénztárból a rájuk, ránk fordított összeg, tehát a büdzsé egészéből, hát az, az hát ma is, ma nem tudom, hogy mennyit, de egy 10 évvel ezelőtt a 60 éven felüliek az egészségügyi pénztár 60%-át idézőjelben mondom, fogyasztották el, és a 20 éven aluliakra pedig emlékezetem szerint 20% volt, miközben ugye mindenki tudja és mondja is, hogy a prevencióra kellene fektetni a súlyt, de hát ha az idős korosztály elviszi, hát akkor mivel lehet biztosítani azt a felkészülést, amelyel talán egy jobb egészségi állapotot alapoznánk meg. De most ezzel együtt, vagy ezzel párhuzamosan, és ez egy nagy eredménye az elmúlt évtizednek, a halálozásnak a száma csökken, tehát a halandóság mértéke az nem olyan, tehát javul. Ez ugye egy más összefüggésben természetesen megint terheli a korstruktúrát.
Milyen katasztrófa lenne, ha addig élnénk, mint a svédek mondjuk, vagy a japánok?
Na most ez nem lenne katasztrófa, ott is problémát jelent. Nálunk a probléma a korstruktúra szerkezetében van. Tehát, hogy egy nagyon, tehát alul nagyon összeszűkül, és fölfelé növekszik a mi korfánk.
Mennyire szentségtörés lenne azt mondani, hogy most abban a fázisban vagyunk az elöregedő lakosság miatt, hogy az időseket el kell tartani a fiataloknak. De hogyha ez eljut egy, tegyük fel egyensúly állapotig, amikor már megint annyi fiatal születik, amennyi idős van, akkor beállhat-e egy olyan állapot, amikor a lakosság szám mondjuk 6-8 millió, de az már nem egy előregedő lakosság lenne. Jobb lenne-e ez?
Természetesen. Különböző feltételeket meg lehetne adni egy előre számításban, aminek a végeredménye az ön által felvázolt korszerinti összetétel jönne létre. Hát jelen pillanatban nem ebbe az irányba haladunk, továbbra is a mind kevesebb fiatal, mind nagyobb létszámú idős korosztály, és lassan a kettő között lévő nemzedéknek a létszámának a csökkenése is megindul.
A világ nagyobbik részén mégis a túlnépesedés a probléma. Tehát ők nem arra vágynának, hogy egy ilyen csökkenő lakosság számú országot hozhassanak létre? Gondolunk például Kínára, ahol ugye a születésszabályozás egy gyereket tesz optimálissá. Ők is akkor előbb-utóbb ugyanebbe a fázisba jutnak, hogy alul kevés gyerek születik, és sok idős lesz.
Tudom, hogy nem sokat jelent, ha azt mondom, hogy én sosem gondoltam arra, és most azt mondanám, hogy óvnék a demográfiai folyamatokba való adminisztratív, uram, bocsánat, asztrikus beavatkozásoktól. Azok mindig olyan torzulásokat hoznak létre, legyen az háború, vagy legyen az, nem tudom, a Ratkóféle hazai beavatkozás, vagy a hitleri Németországban akkori szlogen alapján, hogy milyen dicsőség lánynak, anyának, stb. Szülni, vagy a kínaiak esete is. Talán elmúlt évben, de lehet, hogy már 2010-ben találkoztam olyan tanulmánnyal, amelyben Kínában fölvetették az időskorúak ellátásának a problémáját, pont annak következtében, hogy ezt a egy család, egy gyerek szisztémát valósították meg. Szóval a demográfiai folyamatok azok működnek. Akarjuk, nem akarjuk, elmúlik 20 év, nincs, kiesik egy jelentős számú újszülött nemzedék, közben az idősek, hál' Istennek, az egészségi viszonyok, élelmezés, stb. Higiénés viszonyok javulása következében tovább élnek, akiknek az ellátásukról gondoskodni kell. Hát nem tudom, hogy utoljára ön akár az első kerületet, akár a 12. kerületet, hogy bármelyik, hogy milyen már a jobb állapotban lévő, lakossági jobb állapotban lévő kerületekre gondolva utazott buszon, hát fiatalt alig lehet látni egy busznyi népesség körébe. Tehát látványosan látszik az az előregedés, ami bekövetkezik. Teljesen véletlenül tegnap voltam egy lakóközösség közgyűlésén, és hát tényleg csoda, hogy azok, akik a 60-as évek legelején azt a, nem tudom, 8 lépcsőházba található házakat elfoglalták, azoknak a döntő többsége még él. És most vagy, de hát én sose találkoztam mindenkivel, de most vagy 5-6 éve nem jártam ott. És teljesen megdöbbentem, hogy mikké váltunk, mert föltételezem, én ugyanúgy változok, tehát az elmúlt évek során természetesen én ugyanúgy megváltoztam, tehát az a meglepetés, ami engem ért, azok láttam, akikkel mondjuk egy fél évtizede nem találkoztam, gondolom, ők ugyanezt konstatálták rajtam. Szóval egy olyan idős korosztály tőlem egy durván minimum 10 évvel még idősebb korosztály volt együtt, amelyet én egy javabeli középkorúként ismertem meg. Na most ezek látványosabbak az első kerületben, gondolom a 12-ben, tehát ezekben a kerületekben, mint mondjuk a 8-ban vagy Csepelen.
Rövid távon meg vagy külső beavatkozás megoldhatja-e a fiatalok csökkenő számának problémáját? Például a már egyre több kínai vagy külföldi jár magyar iskolákba. Tehát a nem határon túli magyarok, hanem annál távolabbról érkezők. Ugye Nyugat-Európában ők jelentik a bevándorlás a problémát. Nálunk ez milyen tendenciát mutat, hogy van erre jel, hogy itt letelepedő külföldiek pótolják a magyarokat?
Említette, hogy nem a határon túli magyarokra gondol. Én ennek örülök, mert bár hozzáteszem, hogy mindenkinek szíve joga akkor indulni és oda menni, ahova gondolja, és úgy gondolom, hogy a rendszerváltoztatásnak az egyik óriási eredménye, következménye az, hogy az a zártság, amelyben felnövekedtünk, éltünk, megszűnt. Na most ezzel együtt gondolni kell arra, hogyha mi bármilyen ok következtében a határon túli magyarságból kívánjuk pótolni a csökkenő létszámunkat, ezzel nem is olyan nagyon hosszú távon még sokkal rosszabb helyzetet hozunk létre, mint amilyen jelen pillanatban vagyunk, ugyanis átmenetileg természetesen nő a mai országok határok közé került Magyarország lakosainak a száma, mint ahogy nőtt 90 és napjaink között is a ide áttelepedő magyarokkal, de a Kárpát-medencei magyarság összlétszáma nem változik, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a hiányuk gyorsabb népességfogyást hoz létre a Kárpát-medencei magyar, és előregedést hoz létre a Kárpát-medencei magyarság egészében, minthogyha közös erővel helyben maradásukat, helyben boldogulásukat pártfogolnánk. Most itt úgy hiszem nincs szükség elmondani, hogy egy migráns, legyen az egy csíkből idejövő magyar is, nem az első feladata az, hogy egy új gyermeket ha még nem volt, akkor most, nem folytatom tovább. Mi a feladat? Világos. Munkát találni, lakást, megélhetést, tehát egy olyan egzisztenciát, nagyjából olyan, mint ahonnan eljött, vagy uram, bocsánat, valamivel jobban. Ez egy teljesen természetes igény, és hát ezután a család, gondolom én, átlagban igen, ezután a család, és hát sok esetben ugyanaz a folyamat játszódik le, hogy túljutnak a termékeny koron, erre is sor kerülne, vagy sor kerülhetne. Na most a hazai migrációs folyamatokat figyelembe véve azt kell, hogy mondjam, és ezt tényként állapítom meg, tehát nem örülök neki, és nem sajnálom, hogy nem vagyunk igazán vonzóak a világ számára. Ez nem jelenti azt, hogy nem jönnek hozzánk, jönnek, de ha figyelembe veszem azt, hogy a mi népünk fejlődés történetében a vándorlás és a menekülés és a másoknak a befogadása és a máshová menés mennyire benne van, benne volt, akkor egyrészt tényleg meglepetésként hat rám, hogy mennyire nem mozdulunk, és mennyire nem jönnek hozzánk, illetve hogyan viszonyulunk azokhoz a idegenekhez, akik hazánkba érkeznek. De ugye a különböző felmérések azt mondják, hogy az idegenellenességünk, hogy mondjam, jelentősebb, mint a legtöbb európai országé. Ha azt mondom csak, felejtsük el, ne felejtsük el, nem lehet elfelejteni. A második világháború után innen kiáramló honfitársainkat, ne felejtsük el az 56-nak a 200 ezer emberét, és ne felejtsük el, amiről nagy hallgatunk lényegében, hogy 1960 és 88 között 170 ezeren hagyták el csendben az országot. Tehát az országból való kiáramlás a zárt határok ellenére nem volt jelentéktelen. Az egy más kérdés, hogy ez a disszidálás név alatt összefoglalt mozgás nem tette érdekelté azokat a családokat, ahonnan eltávoztak, hogy ezt, uram, bocsánat, a szomszéddal is megtárgyalja. Vagy családon belül sem lett téma. Tehát ez is egy magunkkal vitt olyan probléma, amelyen túl kellene már jutnunk. Na most a kiinduló pontra visszatérve, én úgy gondolom, hogy az Irán középső részéből egykoron ideérkezett jászok, vagy más területről a kunok, vagy nem folytatom tovább, nem tettek rosszat azért ennek az országnak, és hát ugye volt velük gond és probléma, de hát kivitatná magyarságukat. Én úgy gondolom, hogy most is lenne olyan náció, amely egy tudatos népesedés politika és annak alárendelt migrációs politika mentén hozzájárulhatna a hazai népesség fiatalodásához.
Egy utolsó kérdés. A környező országokkal, vagy a közép-európai térséggel összehasonlítva, Magyarországnak mennyire erős vagy gyenge a kivándorlása? Azért kérdezem ezt, mert Romániából az elmúlt évtizedben 3 millióan...
A váltás óta 3 millió, mondta. Számomra is érthetetlen, hogy miért nem mozdulunk, mert tényleg, tehát megvan a lehetőségünk, bárhová mehetünk, jelentős mozgás ebben az értelemben nincs. Most én egyet érzékelek, de ez semmiféle vizsgálat nem támasztja alá, hogy a fiatal nemzedéket ebben az összefüggésben azok a kötöttségek, amely még bennünket meghatároztak, meghatároznak, a helyben maradásunkat kondicionálják, ezek már nem nagyon működnek. Ez érthető is, mert ugye az a stigma, amely a országot elhagyóra vonatkozott 90 előtt, ez már hál' Istennek szerte foszlott. Tehát várható, és én ezt jónak tartom, egy a rossz, hogyha visszaáramlás nincs. Hiszen abból hazánk is csak nyert, és most is csak nyernénk, hogyha mind többen mintát vennének, megismerkednének, tapasztalatot, gyakorlatot, más ismeretet, stb. Szereznének bárhol a világon, és utána mindezekkel gazdagodva a mi országunk népét begazdagítanák.
Tehát akkor azt mutatja a statisztika, hogy mondjuk Romániával ellentétben a magyarok nem hajlamosak arra,
hogy... De most az, hogy ez meddig marad, mondom, teljesen csak baráti ismerettség és egyéb alapra hivatkozó, mert tudom azt mondani, hogy ez a mostani 16-20 éves korosztály körében, minthogyha ez lazult volna, elmozdult volna, és számukra jóval természetesebb az, hogy kint képzelik el átmenetileg az életüket.